mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a föld. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret,
dicsőség most és mind örökké. Amen. Szeretett testvérek, a mai alkalom a Máté 25 tízszűz példázatából a 6. és a 9. vers fölolvasásával induljon. Hallgassuk meg ezt, és olvassuk ezt az igét, lássuk szemünkkel is. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, imor jöjj a vőlegény, jöjjetek elébe. Elkészíték az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondták az eszeseknek, adjatok nekünk a ti olajatokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig felelték mondván, ne talán nem lenne elengedő nekünk sem és nektek. Menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Urunk, szentelj meg minket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szívembe jöjj,
szívembe jöjj,
jöjj szívembe most, Úr
Jézus, ó, jöjj a vég, lakójaid,
jöjj szívembe most, Úr Jézus. Foglaljunk helyet. Szeretett testvérek, elérkeztünk a középpontjához ennek a mostani példázatnak, mert itt a lényeg az éjféli kiáltás. Nem véletlen, hogy volt egy drága zsidó keresztjén misszió is, akik ezt a címet adták, talán a lapjuknak is ez volt a címe, de maga az egész dolog ez volt. Egyébként egyszer 1989-ben 50 magyar lelkészt vittek ki a Szentföldre, előtte Zürichben egy hetet. Prophetisches Word, a profitai szó konferencián vehettünk részt, én is köztük voltam ezek szerint, és utána kimentünk a Szentföldre, csak úgy mellesleg jegyzem meg, ennek nagyon érdekes volt a történet, hogy előtte én Finnországban voltam, és egy gyülekezetben a délutáni ebéd után miatt kimentünk szaunázni a gyülekezet szaunájába valami tópartra, akkor a lelkész mondja, kérdezi tőlem, hogy mondja nekem, hogy hát ő már szinte sehova nem tud menni, mert mindenhova ment nyaralni, és olyan jól megy a finn egyháznak, hogy 2 hónapot kap egy-egy lelkész minden évben szabadságot. Hát mondom neki, én még életemben nem voltam külföldön, most vagyok először akkor is az egyház pénzén, mert hoztak ki erre a magyar észt finn lelkész találkozóra, és hát még nem voltam. És hova szeretnék menni? Hát mondtam neki gyorsan, hogy hát igen, szeretném menni Svájcba, hogy az Alpok között csinálják egy szép dicsérő zsoltáros filmet, meg a Szentföldre. Ez volt vasárnap délután, hétfőn Helsinkibe utaztam, kedden hazarepültem, szerdán jön a postás, egy levél fölbontom, nagy tiszteletű lelkész úr. Fölajánljuk önnek, jöjjön el 1 hét Svájc, 2 hét Szentföld a Prophetisches Word konferenciára. No, senki ne gondolja, hogy a lelkész intézte el, hát még egyszer kedden repültem haza, szerdán már ott volt a levél. Miről van szó? Csak azért mondtam ezt, hogy valaki Finnországban megy közülünk, készüljön fel egy listával, és ha kérdezi valaki, hogy hova akar menni, olvassa fel a listát, szerdán jöjjön, kedden jöjjön haza, és szerdán már meg lesz. No, félretéve a humort, tény az, hogy nagyon fontos dolog, hogy ez a misszió kivitte ezeket a lelkészeket, és egy nagyon áldott dolog volt, nagyon mély profétai szavai voltak, a Vimmalgó nevezetű pásztor vezette ezt az egészet, és komoly támogatást is adtak, most különös és aktuális ebben az eléggé zsidóellenes világban. Ez nagyon rátették, hogy a választott népért imádkozni, közöttük evangelizálni, az evangéliumot hirdetni. Éjféli kiáltás. Ez volt a nevük, és mielőtt én tovább lépnék erről a címről, a részletekre, egyet nem veszek elő, mert nem fér bele ebbe a mai dologban, pedig mindnyájatan ezt kérdeznétek. Miért nem adtak nekik olajat? Miért nem adott az öt okos az öt balgának? Ezt szeretném most itt az elején úgy elintézni, úgy egy pár szóval leírni, hogy nem lenne erre idő, egyszer külön kell erről egy napot még erre áldozni, de amit te kaptál személyesen, azt nem tudod átruházni. Nagyon fontos tanítás az egyházunknak, így is alakult ki a luteri reformáció, hogy te nem adhatsz másnak. Nincs közbenjáró, csak Jézus Krisztus, senki más, senki más, és az Úr Jézus vére. És itt ez is benne van ebben a képben, hogy itt ne vigyük már a sátán szereti ilyen kacskarinkokat tenni, ne vigyük már félre a dolgot, nem. Az, aminek ebből te más nem tudsz megváltani. Imádkozni tudsz érte. Tudsz érte könyörögni, de nem tudod besegíteni őt az ajtón belülre. Mert lényegében ez lett volna. Sőt, ő is kimaradt volna. Mert az, aki ebben a tanításban van, és azt hiszi magáról, hogy ő másokat mennybe tud segíteni, félő, hogy elkározik ez a tévtanítás miatt, és kint marad, mert elfogy neki is az olaja. De hadd ne menjek mélyebben bele, mert nagyon mély tanítás ez, inkább amit mára szerettem volna elővenni. A teremtés üzenet jön elém, szeretem ezt a szót használni, már ismertek, hogy nem teremtés történetről beszélek, mert többről van itt szó, mint történet. Mert ez most is játszódik. A mai világ is, ha körülnézel, itt mond a bokorban a havas tájat, a barázdákat, hallgatod a madarak hangját, akkor te a teremtést hallod. Áldjuk és magasztaljuk az Isten drága magyar nyelvünkért, ez nem sovinizmus, de azért hangoztassuk. Drága magyar nyelvünkben a teremtés, a természet szó ugyanaz. Nem natura, meg nature, meg nem tudom micsoda, hanem teremtés, természet. Tehát ahányszor a természettudósok, akik talán teremtés tagadóknak akarják magukat beállítani, mindig ki kell, hogy mondják, amikor azt mondják, hogy természet, hogy teremtő. Abból a szóból származik. Hét nap alatt, és itt a napon van a hangsúly, és a napnak egy szakára akarok majd természetesen kitérni arra, hogy hétfő. Ugye a magyar nyelv mondja egyedül azt erre az időszakra, erre a 24 órára, hogy nap. Segítsetek majd le, én csak most két nyelvet vettem itt elő, a day és a tag. Német, angol és a német, egész más szavak ezek. Mi azt az égi testet, amelyik melegít minket, amelyik éltet minket, ez az égi testet, amit persze szimbolikusan is használunk, mert Krisztusról mondja az énekünk is, hogy örök napom. Az Úr Jézusra vettük, régi keresztény szimbólum volt. Ez a nap, ez az égi test, tehát használja a magyar erre az időszakra. És ennek az időszaknak egy nagyon fontos része az éjfél, majd mindjárt fogjuk látni. Nap, föld, hold viszonyának az arányáról van itt szó, és mindig úgy mosolygok, amikor én szerintem elvetik a súlykot, de lehet, hogy tévedek. A természettudósok, amikor ilyesmit beszélnek, hogy hát a földből kiszakadt egy, földön elkiment egy meteor, aztán kiszakította, és ott lesz a hold. Hála a csillagászatnak, hála ennek a kozmikus jelenségnek, hogy ezért lehet itt élet, de hogy ezt valaki nagyon megtervezte. De nem akarok erre jobban kitérni, de tudjátok meg, soha ne ingasson meg titeket semmiféle mese. Itt a legfontosabb dolog, hogy beszéljünk arról, hogy valaki megalkotta az egészet. Mert mondok egy buta példát, ki az, aki elmegy közöttetek egy cselló hangversenyre, és nem foglalkozik semmi mással, csak azzal, és arról beszél, hogy hát milyen jó gyanta volt, hát hogy rezgett a húr. Hát ne butáskodjunk már, testvéreim, ne butáskodjon már az emberiség, ne butáskodjatok, tudósok. Hát ennyire mertek hazudni, ennyire mertek titkozni, hogy nem beszéltek arról, hogy leesik az állatok. Hogy így késtafírozni, így beállítani a dolgokat, szenzációs. Nos, ennek egy része ugye a föld, a teremtés, és a teremtés történetben, és ennek egy időszak, egy nagyon titokzatos időszak, ami a mostani példázatnak is a középpontjában van, az éjfél. Titokzatos napszak. Borszozik a hátunk, éjfél. Jól mondják a mesében, vagy mondják színpadon, éjfél. Összerezzenünk, bár itt hallottam, hogy nagyon bátor asszony testvérek vannak, akik itt mernének aludni éjfélkor is, egyedül ebben a nagy mandaborkorban. Én a múltkor nagyon nem jól éreztem, amikor egyedül voltam. Megmondom őszintén, mert nagy épület. Éjfél. Egy titokzatos napszak. A teremtés sötétsége ritmikusan előjön. Úgy kezdődött a teremtés prédikáció, a teremtés üzenet, hogy sötétség volt a mélység színén. És ez itt nem menjünk így könnyen át, hogy persze, hát sötétség volt, mert mélység is volt. Ne! Ezek üzenetek, ez egy prédikáció, ez egy üzenet. És azért nem becsülöd az éjszaka sötétségét, és mai hedonista világ, bábeli világ fölrúgod a rendet, és dolgoztatod az embereket éjszakai műszakban. Persze kell, de éjszakázol, és humort csinálsz, bohockodást csinálsz a nagy éjfélből december 31 és január 1-e között. Trombitálsz papírtrombitával, ne, hagyd, majd lesz harsona, amelyik bejelenti az Úr Jézus jövetelét. Itt van Sohanászott testvérem, aki a Fóti Kántor képzőnek a gondolka, és éppen múltkor voltunk náluk kiránduláson budakalásziakkal, és nem hagytuk ki, hogy a Károlyi templomban le ne menjünk. Annak az altemploma, egy kripta, ott vannak a előkelőségek a hátul bezár, egy vasajtó, vasrácsajtó mögött, és itt van egy kis imaház, egy kis templom. Az Úr Jézus ott ül, kararéi márványból egy másfél-kétszeres emberi mérete, ott ül az Úr Jézus, és vele szemben ül egy angyal, kezében egy trombita, és máig is borsozik a hátam, mert annyira élethűre sikerült ez, hogy mikor szólal meg az Úr Jézus, és megfújják a kürtöt. Ez az az éjféli kiáltás, amire várunk, és ez itt feszül. Minden prédikáció, minden Isten tiszteleten itt kell, hogy feszüljön. A teremtés sötétsége. Ez azt is jelenti, hogy nem láthatod meg. Isten őrizzen meg minden drága keresztjén testvért, hogy kiszámítsa, mikor volt a teremtés. Isten őrizze. Isten szándékosan elrejti ezt. Mi gyerekkoromban tudom, nekem az volt a legfontosabb, hogyha édesapám a Nagytacsai imaházban színdarabot adott elő, főleg szilveszterkor, akkor mi gyerekek ott ültünk a sámlón, mert teljesen tele volt az imaterem, és már alig volt hely, de nekünk a legizgalmasabb nem az volt, hogy széthúzták a függönyt, és ott szerepeltek, hanem amikor összehúzták, vajon mit csinálnak akkor? Hát ez az embere jellemző, hogy pont azt érdekli őt, ne kotorász a tohuvá bohuvá, és a töcsétség és a mélység fölötti állapotban, ne kotorász ember, mert nem azért van ott, azért van elrejtve. Ezt egyébként használják a naptárosok is. Például a vasárnap hétfő vonalat, ezt a napválasztó vonalat, ezt nem Londonban húzták meg érdekes módon, a forgalmas Európában, amikor az Európa éppen, hogy alszik, vagy mit csinál, akkor változik meg a földgolyón a nap. Amikor tologatjuk ide-oda az időt, mondaná, hogy jobban kihasználjuk az energiát, meg a napsütést, már gyerekkoromban még nem volt, de most bevezették, egy 30-40 éve megy ez Magyarországon is, hogy toljuk előre. Most jó volt, ugye, tovább alhattunk. Valaki egy humorosan mondta is, hogy a Lupták György lelkész testvérünk írta, hogy figyelj, ha nem figyelsz oda az órára, akkor majd most nem is tudom, melyik napra esett most ez a váltás, akkor már talán éppen a reformáció napja körül volt ez a vasárnap. Figyelj, hogyha nem figyelsz oda, akkor bemész a templomba, és azt fogod mondani, mint Luther, itt állok. Egyedül másképp nem tettek, mert többiek egy óra múlva jönnek. Na ez is csak egy ilyen humoros dolog volt, de nagyon sok olyan dolog van ezzel kapcsolatban, és itt egy nagyon komoly dologról szeretnék mégis beszélni, hogy ez az éjféli sötétség, ez arra emlék, azt mondja, hogy ember nyugodtan aludjál, mert itt egy olyan dologról van szó, amiről Jézus azt mondta, hogy sem a napot, sem az órát nem tudod. Ennek a teológiája van itt ebben, ennek az üzenete van itt ebben. És túl azon, majd erre még visszatérek, hogy azon, hogy ez éjfélre esett, és mondják a kortörténészek, ezzel kezdik, mindenki ezt tanítja, én nem fogom, mindenki ezt tanítja, hogy ja, hát ez a lakodalmas játék azért volt így, mert ott nagyon meleg volt, meleg éghajlaton, hát megvárták az éjfélt, hogy akkor legyen az esküvő. Lehet, hogy akkor volt, meg nagyon jó is, igaz, én ezzel nem vitatkozom, de én ezt nem hangsúlyozom, én azt hangsúlyozom, hogy Jézus példázatában fontos, hogy éjfélkor, amikor senki nem sejti, amikor nem látszik semmi, éjfélkor a sötétben jön. Mondja is például a többi beszédjében, parabolájában, hogy mint éjjel a tolvaj. Attól függetlenül az éli tolvaj, a tolvajok ideje, vigyázzatok, mindig által 3:30 és 4:30 között van. Ezt az éjszakát, ez minket is akkor raboltak ki. Tehát ez egy ilyen dolog. Azt mondja, hogy mégis ezt a negatív képet használja, mert ember, te ne akart tudni, nem tudod, és így jó neked, hogy nem tudod. Egyébként az indulásnak is a titka. A születés titka. Nemrég egy fiatal házaspárral beszéltem, mert küldték nekünk, biztos ti is kaptok ilyeneket, és az ember minél idősebb, minél több unokája van, meg családja, már mi szinte minden nap kap egy születő gyerekről egy jelentés, hogy hány centivel, hány kilóval született, ott van a kis képe is. Ezen a képen nem ez volt. Ezen a képen egy kórházi éjjeli szekrény volt lefényképezve, rajta két szallag, egy rózsaszín, meg egy kék. A rózsaszínre rá volt írva kislány neve, a kékre rá volt írva egy fiú név. Mi ez? Mi nem nézettük meg, mi kértük, ne mondják meg, hogy milyen nemű gyermeket hordoz az édesanyja a szíve alatt. Mi meg akarunk lepődni. Meg akarunk lepődni. Mi át akarjuk élni ezt az eredeti dolgot. Nem baj, nézzétek meg nyugodtan a képet, de aki odafigyel, engem annyira meghatott. Nem, meg hát akarjuk élni. Hadd maradjon addig titokban, majd ha érkezik. Ne akard az Úr Jézus visszajövetelét előre lefilmezni, lefényképezni, megrajzolni és prédikálni róla. Csak annyit, amit a Biblia mond. Meg annyit, amit tegnap idéztünk. Mit is mondtak az angyalok? Galilei férfiak, mit álltok itt fölfelé nézve? Hát ahogy elment, úgy jön vissza. Többet nem kell. És mondom még egyszer, nagyon sok drága tudós ember is, és keresztén is foglalkozik a teremtéssel, de ne számoljuk ki, hogy mikor volt a teremtés. Ne foglalkozz, ez a világnak a dolga, ez a statisztika, ez az áldozat számolgatás, mellé fognak minden. Mert lehet, hogy túl kevés számot mondanak. Amikor volt a napfogyatkozás, emlékszem, az újságban megjelent egy cikk, hogy a világűrben 135 milliárd galaxis van. Megbotránkoztam. Szerettem volna a cikkiről megkérdezni, hogy honnan veszi. No, nehogy azt gondoljátok, hogy sokkaltam, nem. Hogy merte lezárni? Hogy merte lezárni 130, és utána mi van? Nem, mert tudd meg, ez az éjféli sötétség, ez neked kell. Ugyanúgy, mint az alvás. No, ugye természettudósok, orvosok kimutatták, hogy ember, hát most nagyszerű lámpásaid vannak, itt éjszaka is tudsz világítani, meg éjszakai műszakokat tudsz csinálni, de tudd meg, hogy egészségesen aludni, lefeküdni éjfél előtt kell. Egy másik érdekes dolgot hallottam, éppen egy olyan embertől, aki meg is halt, egy tudós ember volt, teológus, és mondta nekem, hogy a paraszt embereknek, vagy a fizikai munkásoknak, azoknak kéne nagyon későn lefeküdni, és sokáig aludni, és a szellemi munkásoknak kéne pont fordítva nagyon korán lefeküdni, és korán kelni. És pont fordítva van. No, de ez messze vezet, de fontos, hogy nem tudod az indulást, nem tudod a kezet, nem kell, hogy tudjad. És nagyon elszorul a szívem, mint az utolsó, ehhez a részhez egy utolsó gondolathoz. sokáig úgy tudtam, és azt is mondtam talán szószékről is, hogy amikor az Úr Jézus a kereszten volt, akkor azt mondja, az evangéliumok megemlítik, hogy három mai időszámítást mondok, inkább 12-től délután 3-ig sötétség volt a föld színén. És én ilyen sekélyes tájékozottsággal én ezt úgy gondoltam, hogy hát napfogyatkozás volt. Nem! Sötét volt. Nem volt napfogyatkozás. Jézus halálakor nem volt napfogyatkozás. Ne akarjuk megmagyarázni ezt a sötétet. Mert ez sötét volt, mert az Isten elfordult. Az Isten nem nézett a földre, nem a napnak a sugara fontos, hanem az a nap, az a fény, amit ő áraszt. Az az élet. És ha elmegy, akkor az Isten fia is meghal. Igen, szeretett testvéreim, nekem egy fájdalmas emlékem, hogy 9 éves voltam, 8 éves voltam, amikor született a legkisebb testvérünk, a 7. gyermek a családban. Szüleim el is nevezték Tamásnak, mert hát kételkedtek, hogy ezzel a kis lelkészi fizetéssel 7 gyermeket. De megbékéltek az Istennel, örömmel vállalták a gyermeket, még otthon született, nem ilyen szülészeti üzemekben, mint manapság, nem otthon háznál jött a bába néni, mi ott kint ugrabugráltunk a kertbe, és ott benne megszületett. Egy egészséges kisfiú. És a karácsonykor, az ifjúságokor elkérte a Tiszi bácsiéktól a Tamáskát, hogy a Betlehemeshez kéne nekik egy ilyen élő baba, ne ilyen kaucsuk babát, vagy legyen egy élő baba, hát olyan jó. Hát odaadták, hát már egy nagyocska volt az, ugye, mert szeptember végén született, mondjuk október elejét, az azok is már közel 3 hónap, és akkor ez a kisgyerek ugye már azért nem olyan volt, mint az a párnapos csecsemő, és ott a mosolygott, meg összenézett a szereplőkkel, úgyhogy azok elfelejtették, hogy mit kell mondaniuk. Elég az hozzá, hogy most szomorú dolgot mondok, ne haragudjatok, ki gondolta volna, hogy ez a kis baba, aki ott szolgál. 3 hónap múlva egy fehér koporsóba fog ugyanezen a színpadon feküdni az imaházban. Fölravatalozva. És az volt megdöbbentő, hogy édesapám, akitől olyan sokszor hallottam az ároni áldást, hogy az Úr fordítsa feléd az ő orcáját, ragyogtassa. Édesapám azzal jelentette be nekünk reggel, amikor a szomszéd szobában meghalt a kis öcsénk, hogy megszólított minket gyerekek, az Úr Jézus elfordította az arcát tőlünk. Ha az Isten elfordul, akkor tragédia van. Benne van az ároni áldásban, és így kell ezt fogadnunk nekünk is, és amikor Jézus Krisztus a Golgotán meghal, akkor egy globális, hatalmas világ, kozmikus jelenségről van szó, nem egyszerűen egy napfogyatkozásról. Itt nem fogyott ki valami, vagy eltakarodott, hanem az Isten elfordult. Mert azt akarta, hogy az ő fia meghaljon, értem és érted, és így legyen nekünk örök életünk. Tehát a keresztfai halál, bár nem éjfélkor van, de az Isten megrendezi az éjféli sötétet. Hogy az ember érezze, hogy ez játszódik itt le. Miért éjfél? Minden kivételes jelenség ellenére az emberek többsége éjjel alszik, azaz nem a érzékelés, nem a tudás a kikapcsolódás időszakában. Az éjfélnek tehát van egy üzenete, nem csak a kezdetet nem tudod érzékelni, üzeni a teremtés üzenet, a sötétség lebeget a mélység színén, említettem már, hanem a világ vége, Krisztus eljövetele is ez. És erről szól ez a mennyegzői játékos példázat. Sötétség. Krisztus eljövetelése az. Nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Ha oda akarunk figyelni Jézus példázatának a mély üzenetére, akkor többről van itt szó, mint hogy a nappali hőség miatt, tehát kiválasztják az éli napszakot, erről már utaltam az elején. Nem, ehhez az üzenethez hozzá tartozik ez a sötétség, az éjfél. Éppen ezért Jézus Krisztus szándékosan a népi szokások ellenére választja ezt a lagzi játékot idézőjelbe, mert nem a kiszámíthatóság jellemzi a nagybetűs vőlegény érkezését. És szeretett testvérek, ebbe kell nekünk nagyon belenyugodni, mert itt leszünk okos koszorús lányból balgák. Lehet a legnagyobb hitéletünk is, de mi elkezdjük feszegetni azokat a dolgokat, amiket az Isten nem akart, hogy arról beszéljünk, hogy arról mi tudjunk. Attól függetlenül tele vagyunk olyan jelenséggel az életünkben, amit nagyon is jó, hogy nem tudunk. Belegondoltatok abba, hogyha tudnád, hogy ma éjjel meghalsz, hogy ülnél itt? Most ne hősködjünk, hogy az Úr Jézus, tudom meg, ne legyünk Péterek. Ha tudnám azt, hogy 5 év múlva meghalok, 5 év, elértem már azt a korszakot, amikor már így nem nagyon lehet számolgatni, hogy 20 év, meg nem tudom micsoda, és lassan mindenki el fogja érni, reméljük. Nem tudom, mondják az újságban, hogy hát 2040-re, hát akkor 90 éves lennék, hát az nem létezik. És ők meg, a mai fiatalok meg számolnak fel, hogy hát addigra megépítik az aluljárót, meg mit tudom is, de ne. Tehát nagyon fontos dolog, hogy ez az irradiáció, az a elrejtés, hogy nem tudod, nem kell tudnod. Ez mutatkozik meg Luther Mártonnak a sokat idézett mondatában, ami a Fasori gimnáziumban ki is ábrázolódik, hogy ha tudnám, hogy holnap meghalok, vagy itt lesz az ítélet, akkor ültetnék egy fát, egy gyümölcsfát, nem díszfát, hogy a síromon legyen egy szomorú fűz, nem szomorú fűzet ültetett utána, hanem egy gyümölcsfát, amihez majd jönnek a gyerekek és esznek róla. Nagyon fontos. Tehát ez a vőlegény érkezését kegyelem, hogy ez a éjfél rejti. És éppen ezért tudomásul kell vennünk, hogy a Teremtő szándékosan teremtett, kiszámíthatatlan és kikövetkezhetetlen távolságban, mint ahogyan azt is komolyan kell vennünk, hogy Isten mutathat nekünk jeleket, de ne felejtsük, hogy sem a napot, sem az órát nem tudjuk. Arról van itt szó, amit itt a későbbiekben taglalok egy picit, hogy az emberiség, de vissza is fogok térni, de most itt elmondom, hogy az emberiség, talán te is megbotránkozol, megmondom neked, megkérdezem, mikor írták a teremtést? Hogy írták le a teremtés történetet? Drága testvéreim, a világ megbotránkozik ezen, meg addig, amíg nekem is sekélyes volt a hitem, megbotránkoztam volna, hogy hát Krisztus előtt 800 körülre tehető ez a formája. Vagy legyen 1800, akkor is. Hát csak nem gondoltad azt, hogy egy tévé közvetítés volt, na indítsátok el, most kezd teremteni a jó Isten. Ne. Hát sötétben van. Fölkutathatatlan sötétségben van. Az Isten nem tudod meglesni. És amit akar, azt megmondja egy szent lelke által, megmondja valakinek, hogy írja le. Nem is kell ezt nagyon leírni, mert ma is mondhatja neked, hogy menj ki mandapokor határába, és gondold végig a teremtést. Menj ki tavasszal, menj ki nyáron, menj ki ősszel, és dicsőítsd az Istent, hogy teremtett, mert termett a föld. Az állandó és a teljes készenlétenél sokkal fontosabb, és ezt tönkre teszi, hogyha elkezdek kutakodni. Az elég olaj nélkülözhetetlen. Mert máshol azt mondja az apostol, 1 Tesszalonika 5:2, mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint él a tolvaj. Ápril Lajosnak, mindenki ismeri jól a versét, azt talán. Nem is fogom elszavarni, ne féljetek, csak ezt a végét. Ápril Lajos Kérés az öregséghez című verséről van szó, és ott gyönyörű természeti képeket használ, csak bukdácsoló patakok csevednek, folyók a torkolatnál csöndesednek. És akkor mondja el, hogy csak gyökeres szót adj. és közel a véghez egy pátosztalan kurtaszó elég lesz. A túlsó partot látó a révülésben, ha készen vagy, ra azt felelni, készen. Igen, szeretett testvérem, nekem és neked ez a feladatunk. Ez, erre akar tanítani, erre akar nevelni ez a tisztűz példázata is. Nem, hogy valószínűség számítással kiszámítani, mikor jön az Úr Jézus. Tudom, tele vagyunk, én is tele vagyok. Olyan jelek vannak, amiről a Jelenések könyve beszél, tele van ma a világ, de olyan ordító módon, hogy borzasztó. De ekkor is azt mondja nekem, hogy fegyelmezd magad, mert ne erről prédikálj, hogy most Armagedon, meg ez, meg az. Nem erről. Ha neked arról kell beszélni, hogy aki hallgat téged, az készen legyen. Azt feleli tehát ezekre, hogy készen. Éjjel van, ezért kell a mécses. És még egyszer hangsúlyozom, jegyezitek meg ezt a szép magyar szót, szövétnek. Szövétnek. A készenlétes szövétnek, mert azt mondja az ige, hogy ragadjátok meg az alkalmat, mert a napok gonoszok. És hogy hozzáteszem, ha a napok gonoszok, akkor mennyivel gonoszabbak az éjszakák. Az a kegyelem miatt, hogy csend van, hogy nincs fényinger, hogy irradiálhat az agyam, szenzációs része a testünknek az agy, amelyeknek szüksége van erre a éjféli utáni csöndre, éjfél környéki csöndre. Ezen túl gonosz, mert tolvaj lehet benne, és meglopja a te készen létedet és az enyémet. Éjjel van, ezért kell a mécses tehát, mert mennyivel inkább az éjszakák, bocsánat, azt mondtam. Éppen ezért fölmerül a kérdés itt ebben a darabban, amivel kezdtem is, de annak egy részét most hadd ragadjam ki. Minden este volt egy bizonyságtétel. Most én ezt a bizonyságtételt, aminek egy főszereplője az itt jelenlévő testvérem, Sohan László, ezt én most szeretném levetíteni nektek. 40 évvel ezelőtt történt, 42 évvel ezelőtt történt az, amit itt látni fogtok és hallani fogtok. Szeretett testvérek, éjjeli vásárlás. Ezek a fiúk, ugye azt mondja Efézus 5:16, Áron is megvegyétek az alkalmakat, mert a napok gonoszok. Ezek a fiúk megragadták az alkalmat, Ősögátra 81-be kerültem tavasszal, és nyáron már iharos berénybe mentünk táborba, és megragadták az alkalmat, mert vagy 20-an mentünk el, nem tudom hány autóval. Én, aki nem ismertem annyira fiatalokat, nem gondoltam volna, hogy mit csinálok, kikkel megyek, vagy kik jönnek velem, hát nem egy autóban mentünk, több autóval. Hogy ezek, mire készülnek ezek a jámbor kis fiúcskák? Ha nem gondoltam. És oda bentünk, és még bosszankodtam is, hogy az öcsém nekem a pünkösdi történetet vettük egyébként azon a héten, és nekem az a rész jutott, csak ennyi. Édes bortor részegek ezek. Hát hangos kis fiúcskák, lányocskák vannak most, hát világos, nem a részegségről kell beszélni, meg az alkoholizmusról. Biztos. Biztos. Ezek a fiúk bevásároltak, mielőtt jött volna a kiáltó szó. Bevásároltak, mielőtt jött a kiáltó szó.
Egyétek és vegyétek, mert ez az én testem, amely ti életetek adatik. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat, és hálát adott tanítványokat, és ezt mondta, igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, mely életetek és sokakért öntatott ki bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Amen.
Ritkaság, hogy egy teljes ifikör elkíséri lelkészét a kis parasztházba egy idős rákos asszony beteg úrvacsorájára.
Ez történik most itt. Énekelnek, imádkoznak. Igazi közösség a gyülekezetben. Hogy mi vitte rá ezeket az ifjakat, hogy idejüket azzal töltsék, hogy egy rákos beteg úrvacsoráztatásán részt vegyenek, az egy évvel korábbi történéssel kezdődött, és az úrvacsorához kapcsolódott. Bár nagyon messziről indultak a szálak, de nézzük az előzményeket.
Abban a fehér ruhás seregben. Uram, én azért könyörgök, hogy legyen áldás ennek a filmnek a forgatásán, és amikor mások előtt előadjuk, akkor legyen igazi bizonyságtétel az, ami ennek a tartalma. Amen.
Úr Jézus, én azért kérlek, hogy valóban te dicsőségedre legyen ez a film, hogy mindenki meglássa, hogy te vagy az egyetlen értelme az életnek. Mindenki érezze a te közelségedet. Amen.
1981 nyara, útban Iharos Berény felé.
Te olvasod a Bibliát, és a többiek meg? Mi söröztünk meg, nézegettük a lányokat, főleg a Blatonnál.
És?
Néha ki is nevettük őt. De. Ide is úgy jöttünk le, hogy először megvettük az italt, mindjárt reggel Vácon 6-8 üveg sört, és lefele is töltöttük magunkat, megvettük a bort, ami a filmnek talán a lényeg lesz, és hát kocsiba elég rosszul viselkedtünk.
Be akartak csapni a Bibliát, hogy ő is velünk együtt sörözzön, hogy majd ott fogja eleget olvasni az igét, meg
ilyen.
Ezek a szavak elhangoztak.
Lacikám, te hogy reagáltál ezekre?
Hát éreztem én is ennek a dolognak a kísértését, de ami éreztem belső indítás, hogy nem szabad nekem, mert előzőleg is megszólított már az Úr, és úgy készültem erre a Iharos Berényi, hogy valóban itt meg fog szólítani az Úr. Akkor még nem gondoltam komolyan a igét, de azt se akartam. Így a közömbös voltam, de inkább a Jézussal mellett akartam dönteni, és inkább nem akartam, mert eddig se...
Fájt neked az, hogy ők így viselkednek, vagy pedig csak csupán dacolni akartál velük, és te maradtál a Biblia mellett?
Nem, elég szomorú voltam, mert többször beszélgettem azért velük erről, és úgy éreztem akkor is, hogy megszólítja őket, de mégsem.
Minek vettétek ti ezt az egész utat, igen?
Zsolti. Hát milyen félig kirándulásszerű, és ilyen... szórakozásnak. Az már az úton is belejöttünk, tehát szórakozásba, és gondoltuk, hogy hasonló folytatásban lesz részünk.
Amikor megjöttetek, akkor mi történt?
Megjöttünk, akkor próbáltunk alkalmazkodni a környezethez. Először is lecsendesedni, meghúzódtunk előbb, kémlelődtünk mindenfelé.
Gyertek, fiúk, elkezdődött már az áhítal.
Várjál meg bennünket,
na jó, menjünk, gyertek!
Az, ami viszont a változást jelentette, azt gondolom nem egy pillanatra másikra volt, de mi volt az első ilyen lépcső a változásban?
Szerda este volt, és közelültünk az igéhez, egy csoportban voltunk, és az ige szólni kezdett, és mindannyian éreztük Isten közelségét.
Ki emlékszik arra, hogy mi volt az ige?
Apostol cselekedetei, második fejezet vége felé volt.
És mi volt az, ami megdöbbentett benneteket? Tehát melyik volt az ige rész, például András, ami te rád hatott?
Nem az első, a 42-es verszak, a apostolok cselekedetei második részben, és foglalatosak valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. Az egész igehirdetés alatt Isten szólt hozzánk, és a könyörgésekben, imádságban annyira meg tudott bennünket szólítani, hogy meg tudtuk vallani előtte, hogy mennyire bűnösök vagyunk, és ez bennünket arra kényszerített, hogy el tudjuk fogadni az Úr Jézus Krisztus. Tehát döntésre tudtuk vinni a dolgot ezen az éjszakán, és ami a legdicsőségesebb, hogy ennek az igének a végén az van, hogy minden nap egy akarattal kitartva a templomban és megtörő házanként a kenyeret részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel. És az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Tehát éreztük, hogy mi velünk is együtt az Úr szaporítani tudta a gyülekezetet, és mink is tanítványát tudtunk lenni.
Szóval engem meglepett az, amikor András és Laci bizonyságot tett a templomba. Teljesen kiakadtam, szóval éreztem valami belső nyomás, hogy barátaim, és akkor ők bizonyságot tesznek. Egészen más célra jöttünk be, ott a Boris meg a Sör és a sátorban, ők kint voltak, nem tudom, beszélgettek valakivel. És én benn voltam, és szinte könnyes szemmel néztem rájuk, gondoltam vissza rájuk, hogy hogy tettek bizonyságot. És imádkoztam én is, hogy az Úr hallgasson meg engem, és fogadjon el engem is.
Kedden érkeztünk meg, és kedd este még volt olyan, hogy ittunk is egy kicsit, még kedd este, mert szerdán volt ez.
A következő üvegek.
Az egy liter bor is, két sör.
Az. Igen, azok érintetlen maradtak. Mikor jött az a gondolat, hogy ezt a úrvacsorára szánjátok?
Este, amikor kijöttem a sátorból, elmentem a Andráshoz és a Lacihoz, és mondtam, hogy mi lenne, hogyha bort nem innák meg, és hanem tudjuk, hogy vasárnap lesz úrvacsora a Jósagádon, és ezt felajánljuk. Ezt a bort, és akkor András mondta, hogy Jézusnak a vére.
Az indulásunk sokkal másképp volt, mert egyből imádsággal kezdtük, és ettől erőt is kaptunk, és nem tudtunk kinézni ablakon, hanem valóban tudtunk örülni egymást, szeretettel megfogni egymás kezét, és tudtunk úgy örvendezni valóban, hogy minket megszólított az Úr, és elhívott. Szedtük ki a cuccainkat, mindenki vitte magáét, már indultunk hazafelé, épp amikor Laci elfelejtette becsukni a táskáját, volt benne két sörös üveg, és benne volt a boros üveg.
Ez hol volt, ez Ősagárdon volt?
Ősagárdon a buszmegállóba.
Tehát akkor?
Ekkor pedig kiesett mind a három üveg, a sörös üvegek összetörtek, és a boros üvegen szinte egy kvarcórás sem maradt.
Pontosan garázsba beálltam az udvarba a kocsival, a Laciék már elköszöntek tőlem minden, és akkor adtam nagy csőrenés. Közben én is kijöttem, mondom, hogy megnézem, hogy mégis mi van. Szóval jelentett, hogy csodának, mihogy az autópályán végén szóba jött ez a úrvacsora. Bor. Szóval, hogy arra szánta.
Tehát te neked is egy kicsi csodának tűnt.
Igen, mert pont a bor nem tört össze.
Igen. És te
mert
is.
Én már tudtam előre, hogy az úrvacsora lett szánt. Szóval Pest előtt már akkor szóba jött ez a bor.
Ezek szerint a ti örömötök olyan hangos volt, hogy mások is hallották, nem?
Igen, az a fiú pont hozzánk csatlakozott, és mi mindjárt elmondtuk a örömünket. Akkor mentünk hazafelé, és akkor ő meg akarta magyarázni, hogy ez nem létezik.
Úgy volt, hogy én jöttem föntről, és ők már akkor ott beszélgettek, és említették ezt az üveget, hogy leesett. És én pedig magyarázatot adtam egy fizikai alapból, hogy a boros üveg miért nem tört szét, és a sörös üveg miért tört szét.
Aha. Tehát míg Zsolttal elkülönültünk, már a Laciéktől el is búcsúztunk, és útnak indultunk hazafelé, és mellettünk kb. 10 méterrel, amikor elhaladtunk a Laciéktól, hallottuk a nagy csattanást, és megdöbbentünk, hát mi lesz, most összetört a bor, és hát vége a nagy csodának. Most már mit veszünk egy másik üvegbort, az már nem lesz az igazi. És megdöbbenve tapasztaltuk, hogy kevés hit volt még akkor bennünk, de nagy csodálkozásunkra megnőtt minden bizalmunk, és erőt tudtunk kapni azáltal, hogy Jézus Krisztus vére nem ömlött szét, hanem másnap az úrvacsorán ki lett osztva.
Jézus azt mondta neki, legeltesd az én juhaimat.
Mostani úrvacsora vételünk egy különleges alkalom, mert egy évvel ezelőtt itt valaki kőségárdi fiatalok közül megtértek, hitre jutottak, és az ő hitre jutásuk éppen az úrvacsorával kapcsolatos volt. A szeretsz engem után mind a háromszor ott van egy biztatás. És amikor azokra az ősagárdi fiatalokra gondolok, akik itt hitre jutottak, számukra is, és minnyájunk számára szól egy biztatás. Jézus nem azért hív gyónásra, nem azért adja magát az ő testét és vérét az ostyában és borban. Nem azért öntetett ki az ő vére, hogy mi ezt magunknál tartsuk. Nem azért nem tört össze tavaly az úrvacsora bor, hogy 3-4 gyereknek élménye legyen, hogy csoda történt, hanem azért történt mindez, hogy tovább adják, azért is forgatunk erről filmet, hogy tovább adják másoknak az örömüzenetet. Péter tagadása nem azért volt, hogy rámutasson arra, hogy milyen nyomat ember vagy te, XY vagy te Győr János, hogy megtagad az Úr Jézust, ahogy egy kicsit nehéz a helyzet és szorul a hurok, hanem azért adta, azért volt ez az egész tagadás, és az a rákérdezés, szeretsz engem, hogy mondhassa Jézus azt is, hogy menj, legeltesd, menj, őrizd az én juhaimat.
És tényleg mondhatom azt, hogy összetört az a régi, és megmaradt az, amit kaphattam, és kaptam is Tiharos verénbe. Amikor tényleg Isten megszólított engem, és valahogy Isten gondviselő kegyelme, vagy szeretete volt az, amikor ez a jel, ez a úrvacsorai bor még meg is erősített ebben.
Közel 4 évtized telt el az Iharos Berényi tábor óta. A filmforgatást 1982-ben kezdtük, de a tekercsek a korabeli technikai lehetőségek miatt dobozban maradtak. 1988-ban már a videó beköszönte után újból nekiláttunk a film összeállításának, de nem sikerült. 39 évvel később az evangélikus egyházban meghirdették az úrvacsora esztendejét. Az egykori Iharos Berényi lelkész, Győri Gábor Ádám 2020 nyarára családos tábort szervez a témában. Erre állt össze a porosodó filmszalagok hangfelvételek felhasználásával ez az alkotás. Legyen rajta az Úr Jézus áldása!
Fiatalok már hárman, hárman is az Úrnál vannak, és azért még azt hozzáteszek ehhez, hogy megdöbbentő volt, emlékeztek 2020-ra, meghirdették az úrvacsora évét, és ebben az évben nem vehetett az evangélikus egyház úrvacsorát. Nem rezdültünk össze, senki nem mondta be, hogy imára essünk tértre. Nem mertük bemondani. Egész éppen nem tudtunk úrvacsorázni. Ti tudtatok? Itt se lehetett. Mert figyelmeztet az Isten. Igen, szeretett testvéreim, vasárnap vagy vásárnap, ez egy régi témám volt, és ezzel zárom be, hogy elmentek vásárolni. Nagyon sokat beszéltem ellene, az okon vettem, hogy a magyar nyelvben a legszentebb napunkat vásárról benevezik el. Mert a Kalmár természetűek a szombatot megtartották, de átolták a vásárokat a keresztények napjára. És megtértem, testvérek, örülök, hogy vasárnap. Örülök, hogy vásárnap. Igen. Krisztus vérén vásárolt meg, 1 Korintus 6:20, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek ezért az Istent, a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Igen, megtértem, örülök a vásárnap szónak, mert emlékeztesse majd titeket is minden vasárnap. Nem vásár, hanem azon, hogy vásár, ami ott, azon a golgotai éjféli sötétségen, drága áron megvásárolt téged az Úr. Tudom, az Úrnak terve van velem, tudom, az Úrnak terve van velem, ezért tette, mert még terve van veled. Hogy még azok, akik nem visznek elég olajat, akik még nem készek. Beszéltünk ugyanis erről, hogy késlekedik az Úr. Miért? Nem azért, mert dugó keletkezett, nem azért, mert elfelejtette, hogy kell érkezni, hanem azért, mert még vár. Ez a kegyelem késés. Ezt használjuk ki, imádság gyanánt énekeljük el ezt az éneket, tudom, az Úrnak terve van velem.